Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Oltyán Emese vagyok. Újabb történetet hallhatnak Emmanuel nővér Medjugorjéről szóló könyvéből. A mai rész címe: Ma te viszed ki a szemetet. Előbb azonban hallgassuk meg a Szent Szűz üzenetét. Ha boldogok akartok lenni, éljetek egyszerű, alázatos életet. Imádkozzatok sokat. Ne kutassátok a problémáitokat, hanem hagyjátok, hogy Isten vezessen benneteket. Ne bonyolítsátok a dolgokat. Válasszátok az egyszerűség útját. Maud elkíséri férjét az orvoshoz. A vizsgálat után az orvos félrehívja Maudot, és így szól hozzá. Beszélnem kell önnel. Ez nagyon komolyan hangzik. Maud ilyettében szédülni kezd. Ha nem teszi azt, amit mondok, a férje meg fog halni. Maud alig akar hinni a fülének. Mit kell tennem? Kérdezi. Az orvos így válaszol. Először is minden reggel készítsen a férjének egy jó kis reggelit. Semmi olcsó gyors kaja, ami tönkre teszi az egészséget. Semmi kávé. Figyeljen oda, hogy minden este hazajöjjön, és készítsen neki kiegyensúlyozott tápláló vacsorát. Semmi mikróban készíthető szemetet. Másodszor ne terhelje túl a férjét házi munkával. Harmadszor tartsa tökéletesen tisztán a házat, nehogy valami baktérium megfertőzze. A kocsiba szállva a férj a feleségéhez fordul. Tudom, hogy beszéltél az orvossal, mit mondott? Drágám, meg fogsz halni, hangzik a válasz. Talán mi is olyanok vagyunk egy kicsit, mint Maud. Kaptunk egy receptet arra, hogyan éljünk egészségesen, és hogyan szenteljük meg a világot. A recept egyszerű, mi azonban nem vagyunk hajlandóak rászánni magunkat arra, hogy kövessük, ahogy orvosunk előírta. Inkább izgatnak minket azok a különleges üzenetek, amelyekhez semmi közünk, mint hogy azokkal foglalkoznánk, amelyek minket is érintenek. Egyes kinyilatkoztatott üzeneteket nem tudhat meg mindenki. Azokat pedig, amelyeket ismernünk kell, nem vesszük figyelembe. Így tehát ahelyett, hogy naponta elkötelezetten imádkoznánk a rózsafűzért, a fatimai titkos dokumentumokra vetjük magunkat. Eltökélten igyekszünk megtudni, mi van a vatikáni levéltárakban. Ahelyett, hogy bőtölnénk és bűnbánatot tartanánk, azt találgatjuk, vajon mi lehet a medjugorjei 10 titok. Gyónásaink között hónapok, sőt évek telnek el, de mi csak a sötétség 3 napját olvassuk. A pápa enciklikáira rá se hederítünk, de az, ami mindenek felett izgat minket, az, hogy vajon a pápa tényleg Mária szeplőtelen szívének oltalmába ajánlotta Oroszországot? Otthonaink, a személyes kapcsolatok, az imádság és az egymás iránti érdeklődés hiányától szenvednek. És közben azzal vesztegetjük időnket, hogy próbáljuk kiszámolni, vajon mikor érnek véget a medjugorjei jelenések. Minden évben kitalálunk valami újabb okot, ami miatt biztosan véget fognak érni. Pedig mindezekhez nekünk semmi közünk. Azért hívják őket titkoknak. A mi dolgunk az, hogy jól végezzük el mindazt, amit ma meg kell tennünk. Ez pedig nem más, mint a szentségekben való növekedés. Jézus eljött Mária és József életébe, és engedelmeskedett nekik. Anyja megőrizte szívében mindezeket a dolgokat. Jézus nem mondogatta folyton, én leszek a messiás, megváltom majd a világot. Nem. Mária ilyeneket mondhatott neki. Jézus, ma szépen megteríted az asztalt, és így fogsz növekedni az életszentségben. Azután pedig kiviszed a szemetet is. Jézus Isten, aki emberré lett, és megmutatta nekünk, hogyan váljunk szenté mindennapjainkban. Étkezett és aludt, házi munkát végzett, tanult és imádkozott, mint mindenki más. Mégis ő a legszentebb. Úgy gondolom, Mária nem felejtett el olyan egyszerű dolgokat, mint Jézus első szava, ami talán az volt, hogy mama vagy papa. Életünk minden napján meg kell tanulnunk szentté válni, beleértve azokat a napokat is, amikor súlyos csapások érnek minket. Egyes embereket Isten akár a siker és a gazdagság közepette is meg tud érinteni. Egy olasz fiatalember jut erről eszembe. Boldog Pier Giorgio Frassati 1901 és 1925 között él Torinóban, dúsgazdag család gyermekeként. Apja szenátor és nagykövet volt Németországban, a La Stampa napilap tulajdonosa. Pier Giorgio fényűző hotelekben nőtt fel, cselédekkel, házvezetőnőkkel, sofőrökkel körülvéve. Ő maga azonban titokban a pénzét mindig odaadta a szegényeknek és a betegeknek. Még a nevét sem árulta el soha. 21 évesen, nagy hittől vezérelve, 25 egyedülálló anyáról és gyermekeiről gondoskodott. Ételt, ruhát és iskoláztatást biztosított nekik. Mivel a társadalom felső rétegéhez tartozott, szép megjelenésű ember volt. Versenyszerűen síjjelt, hegyet mászott, mindenben sikeres volt. Azonban Istennek sem felejtett el időt szentelni. Minden reggel elment szentmisére, elmondta a reggeli és az esti dicséretet, rózsafüzért imádkozott, éjjel pedig gyakran szentségimádásra ment. Olykor egész éjszakáját Isten imádásában töltötte az oltári szentség előtt. Tanult, sok barátja volt, biliárdozott, úszni járt, jóformán minden érdekelte. Egy nap azonban, amikor betegeket látogatott, elkapta a gyermekbénulás vírusát. Abban a korban erre még nem volt gyógymód. 6 nap alatt meghalt, mindössze 24 évesen. A halála előtti estén, bár már csak nem teljesen lebénült, sikerült papírra vetnie egy üzenetet a barátjának. Van egy szegény ember, konverzónak hívják. A zsebemben van száma egy recept kiütések ellen. Elfelejtettem elkészítetni a patikában. Vidd el a patikusnak, készítesd el, és írasd a számlámra. Ez volt utolsó földi cselekedete. A gazdagoknak sem lehetetlen szentté válni. Akár gazdagok, akár szegények vagyunk, mindannyian hivatottak vagyunk az életszentségre. Néri Szent Fülöp az egyik legnagyszerűbb pap volt, akit valaha Róma látott. A 16. században élt. Róma legjobb papjának tartották, és egyben Róma bohócának is, mivel nem csak prédikációiról, hanem tréfáiról is jól ismerték. Felnőttekre és gyermekekre egyaránt nagy hatással volt. Féltékeny paptársai és püspökei elárulták. Elhitették a pápával, hogy Fülöp atya csak egy szégyenletes bohóc, semmi más. Azzal vádolták, hogy erkölcstelen dolgokat cselekszik, hiszen az mégiscsak túlzás, hogy egy papnak ekkora öröme teljen a papságba. Minden bizonnyal áll valami a háttérben. Fülöpöt ezért kizárták a papi szolgálatból. Többé nem misézhetett nyilvánosan, nem gyóntathatott, nem prédikálhatott, jóformán semmit nem tehetett. Hite azonban nem hagyott alább. Imádkozott, böjtölt és gyónni járt. Megbocsátott üldözőinek, és szenvedése megszentelő erejűvé lett. Nagyon vágyott arra, hogy honfitársai szentté váljanak. Nagy szenvedéllyel buzdította őket a prédikációban, hogy járjanak szentmisére és gyónjanak, azonban idős hölgyeken kívül más hallgatósága nem nagyon akadt. A többiek táncos mulatságokba és kocsmába jártak esténként. Erre elhatározta, hogy főtt krumplin és vizen fog böjtölni testvérei megtéréséért. Így is tett 5 éven keresztül. Plébániáján egyesek elítélték szigorúságát és állandó felhívásait a bűnbánatra. A fiatalok összefirkálták plébániája falait, és gúnyolódó dalokat énekeltek háza előtt. Egyesek azzal vádolták a püspök előtt, hogy tisztátalan viszonyai vannak, ezért 3 éven keresztül bírósági vizsgálat folyt az ügyében. Ez a megpróbáltatás olyan kegyetlen volt számára, ami még inkább növekedésére vált. Érdemes megemlítenünk a végső eredményt. A krumpli vízbőjt hatására nem csak a plébánia egész népet ért meg, hanem püspöke és összes paptársa is. Műsorunk végén elköszönök Önöktől. Ha tetszett történetünk, tartsanak jövő héten is velem. Ugyanebben az időpontban várom Önöket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!